Vendégünk a stúdióban továbbra is Balázs Péter, külügyminiszter. Korábban a műsorban a konkrét ügyekről beszéltünk, amelyek a magyar-szlovák viszonyban megoldandó problémák most a magyar diplomácia számára is, de kicsit szélesebb kontextusban helyezve a szlovák-magyar viszonyban nagyon sok elemző azt mondja, hogy beleillik ez az incidens mindabba, ami az elmúlt években történt, főleg amióta Szlovákiában másfajta kormány van, a szlovák nacionalista párt és a kormányt alkotó tényező, és ebben a helyzetben a Magyarországnak és a magyar diplomáciának nagyon szűk a mozgástere a viszony megjavításában. Ön mit gondol erről? Van-e mozgástér? Mit kellene csinálni Magyarországnak, most elvonatkoztatva a konkrét incidenstől?
Én ezt úgy mondanám, hogy tekintettel a szlovák kormány összetételére, konkrétan a Szlovák Nemzeti Párt a Szlota által fémjelzett Nemzeti Párt kormányzati koalíciós részvételére, a kétoldalú mozgástér valóban szűk. De szerencsére van nemzetközi mozgástér. És azért mozgunk egyszerre mind a kettőn, hogy amit kétoldalúan nem tudunk elintézni, azt nemzetközi dimenziókban próbáljuk továbbvinni, és azt gondolom, hogy a kettő együtt azért ad mozgásteret. Nem biztos, hogy mindent azonnal meg lehet változtatni, de az igazunkat meg tudjuk védeni, és tudunk hozzá támogatókat szerezni, és azt hiszem, hogy ez a legfontosabb.
És hogyan érinti ez azokat a témákat, amelyeket ön említett a műsor első részében, tehát hogy itt lennének olyan témák is, amelyek a két ország közötti együttműködésről szólnak, lehet-e előrelépni ezekben a témákban, egy ilyen helyzetben?
Ugye rengeteg együttműködési terület él és működik, lesz közös hadgyakorlat például az ősszel, a környezetvédelmi együttműködés, az energetikai kapcsolatok fennállnak, mindkét ország benne van a visegrádi együttműködésben, amely most egy évig magyar elnökség alatt próbálja az észak-déli irányú hiányzó infrastruktúrákat megteremteni a régióban.
Tehát ezekben egyébként van előrehaladás magyarul. Szlovák minisztériumi képviselőkkel ilyen-olyan minisztériumokban lehet megegyezést kötni, előre haladni mondjuk gazdasági kooperációban, vagy bármilyen gazdasági, vagy infrastruktúrális ügyben.
Sőt, hát hozzátehetem, hogy ellentétben néhány vezető szlovák politikussal azért a szlovák állampolgárok túlnyomó része, nem csak az ottani magyarok, hanem a szlovákiai szlovákok is szeretik a magyarokat. A szakértőink között rengeteg baráti, kollegiális kapcsolat áll fönn, jól tudnak együttműködni Brüsszelben vagy másút, úgyhogy a közvélemény nem kívánja ezt a konfliktust, elég egy kicsit beleolvasni a különböző hírportálok levelezői rovataiba, és ez fényesen kiderül.
Mi a helyzet a többi szomszédunkkal kapcsolatban, hiszen akár a köztársasági elnök különböző látogatásai alkalmával azért ott is itt-ott kivillant, hogy nem feltétlenül szívesen látott vendég mindenhol a magyar köztársasági elnök vagy magyar politikusok, de mi a helyzet a viszony egyéb részeiben?
Hát a kormányzati együttműködés, én azt tudom mondani, hogy kifejezetten jól alakul. Most az ősszel 4 szomszédunkkal fogunk közös kormányülést tartani. Sor kerül ilyen közös kormányülésre, nem először, ezek most már lassan hagyományok lesznek, Horvátországgal, Szlovéniával, Ausztriával és Romániával. Nemrég tartottunk 3-as külügyminiszteri találkozót Szerbiával és Romániával, ezúttal Temesváron találkoztunk, felújítottam egy régebbi szokást, amely több évig szünetelt. Egy eurórégió épül, amelyet Tisza-Körös-Maros, nem jó sorrendben mondtam, de a 4 folyóról van elnevezve, és ott például újjáépítünk olyan vasútvonalat közös erővel, amely utoljára monarchiában zakatolt végig, ez Arad, Szeged, Szabadka városokat is útba ejti, nagy szükség van rá, csinálunk egy közös betegbiztosítási elektronikus kártyát a 3 ország között, tehát rengeteg minden történik.
És a határon túli magyar kisebbségek ügyében ezekkel az országokkal milyen fontosabb kérdések vannak, amelyeket mondjuk a magyar fél szeretne elérni?
Különbözőek ugye itt a helyzetek. Hát azt tudom mondani, hogy például Szerbia esetében jól alakulnak a kapcsolatok. A szerb külügyminisztere együtt mentünk el Szabadkára, az ottani magyarokat együtt látogattuk meg. Most a napokban jártam Szlovéniában, ott is Lendván megálltam, és a magyar parlamenti képviselővel és magyar szervezettel ott beszélgettünk. Szlovéniával, Horvátországgal el fogjuk kezdeni azt a tervünket, hogy a középiskolákban elkezdjük fakultatíve oktatni a szomszédok nyelvét, és kiadunk egy olyan könyvet, hogy 1000 szó a szomszéd nyelvén, hogy például horvátul lehetne tanulni középiskolákban, hogyha erre van készség és jelentkező. Azt tudom mondani, hogy Romániával a kapcsolataink sokat javultak, van egy párbeszéd, ebben van nyilván némi politikai számítás is, hogy Romániában elnökválasztásra készülődve a magyar szavazatok is majd súllyal esnek latba, láttuk ennek néhány jelét. Gondjaink vannak Ukrajnával, de hát Ukrajna meglehetős rossz állapotban van jelenleg, ugye nincs is igazán partnerem az ukrán kormányban, mint külügyminiszter. Ott oktatási problémák merültek föl, amely ellen Romániával együtt lépünk föl, mellesleg, mert az ukrajnai román kisebbséget is zavarja. Ausztriával, hála Istennek, ezt most idézőjelben mondtam, de az egyik legnagyobb problémánk a Heiligenkreuzi szemétégető, és ennél súlyosabb problémáink nincsenek. Tehát tulajdonképpen a 7 szomszéd állam közül ma igazából csak egyel van konfliktusunk. Ugye ez Európában egy új földrajz, ami minden korábbit felülírt. És erre jó lenne Magyarországon is ráébredni, hogy itt van 7 szomszédunk, bölcsen tesszük, hogyha ezt a 7 szomszédot partnernak fogadjuk el, és a határok nyitottságát vagy közeli megnyílását is belekalkuláljuk a gondolkodásunkba és a cselekedeteinkbe.
De megváltoztatja a viszonyokat, ugye ez éppen Szlovákiánál látszott, hogy furcsa módon a határok megnyitása időben azért mégiscsak egybeesett azzal a folyamattal, hogy romlott a viszony a két ország között, miközben az ember azt gondolta volna, hogy a schengeni határok megnyitása az Európai Uniós tagság közelebb hozhatja ezeket az országokat.
Hát, ez egyáltalán nem oksági összefüggés, nem azért romlik a viszony, mert megnyílt a határ, hanem éppen...
Nem is azt mondtam, hogy időben egybeesett.
Időben egybeesett, ugye párhuzamosan történik egy negatívum és egy pozitívum, és ellensúlyozza a negatívumokat az, hogy miközben itt ilyen acsarkodás folyik, oktalanul, mármint szlovák részről, a határon az megy át, aki akar. Számos határ közeli magyar városban szlovák felirattal csábítják a vásárlókat, a gyógyfürdők Egertől Tapolcáig teli vannak szlovákiai vendégekkel, úgyhogy a két ország közben él együtt, olyan folyamatok indultak el, amire korábban nem is gondolhattunk, hát egy sor magyar vállalkozónak bejegyzett cége van Szlovákiába, és ezt meg lehet csinálni. Ugye itt látunk szlovák rendszámú autókat cirkulálni, és nem biztos, hogy mindegyikben igazi szlovák állampolgárok ülnek, de ez nem baj, ez az uniós integrációnak a gyümölcse, van ilyen Németország
is. Csak ez lehet, látszik.
Franciaország között is. Lehet, hogy nem mindenki örül neki. Pedig ennek alapvetően örülni kellene, egymáshoz át lehet járni kórházba, iskolába, civil szervezetek között nagyon sok kapcsolat létesült és fejlődik. Na most ez mindegyik szomszédunkkal működik, különböző szinten. Persze, hogy más a viszony azokkal, ahol már a schengeni rendszerben igazolvány nélkül is átmehetünk, de nem áll ettől messze Románia, ahol még föl kell mutatnunk a személyigazolványt, Szerbia meg fogja kapni az uniótól remélhetőleg a vízummentessége, tehát ott is beáll majd egy ilyen helyzet. Egy új világban élünk, amely hangsúlyozom, fölülét minden korábbi osztozkodás, területi elszakítottságot Európában. Jó lenne, hogyha ebbe élnénk bele magunkat, és ezt a szomszédokban is tudatosítanánk.
Tegnap első olvasatban tárgyalta a kormány a jövő évi költségvetést. A kormányfő arra tett utalást, hogy lehetnek olyan fontos méltánylandó igények is, amelyekre sajnos nem lesz pénz. Tehát, hogy egy szigorú költségvetést készít a kormányzat 2010-ben. De hogyan érinti ezt ez a külügyminisztériumot, amelynél már amúgy is egy takarékossági program volt az idei évre is?
Én azt gondolom, hogy ugye a külügyminisztérium egyrészt már tett lépéseket, józan lépéseket. Például folyamatban van, és hamarosan befejeződik 12 külképviselet bezárása. Ez persze mindig fájdalmas dolog, de azt gondolom, hogy az a hálózat, amelyik így előállt, ez már a mi konfekció méretünk. A korábbi egy
bár sok bírálat érte emiatt a külügyminisztériumot, hogy fölad olyan külképviseleteket, ahol azért fontos magyar nemzetgazdasági érdekek is vannak.
Nem adtunk fel egyetlen nemzetgazdasági érdeket sem, olyan távoli képviseletek estek áldozatul ennek a válogatásnak, ahol tényleg hát kulturális funkciók még lettek volna, de se politikai, se gazdasági számottevően nem volt. Ugyanakkor tervezem egy új képviselet megnyitását, most tettünk javaslatot a kormánynak arra, hogy Kínában bent a szárazföldön nyissunk egy új képviseletet, mert arra felé mozog a gazdaság dinamizmusa, és szeretnék más megoldásokat is találni. A Visegrádi négyesben tárgyaltunk arról a külügyminiszterekkel, hogy minthogy mindenkinek vágnia kellett, ez egyáltalán nem egyedülálló, sőt még Ausztria és Svédország is csökkentett képviseleteket. Próbáljunk négyen együtt, vagy esetleg ketten-hárman, hogyha úgy adódik az érdekeltség, képviseleteket létesíteni közösen olyan országokba, ahol egyedül nem éri meg. Azon kívül fejlesztjük az elektronikus konzuli hálózatot, a repülőkonzulok hálózatát, egy csomó modern megoldással lehet terjeszkednünk, ugyanakkor pénzt tudunk megtakarítani. Eddig is követtük a kormány intézkedéseit. Van néhány terület, ahol viszont nem lehet engedni, és itt a külügyminisztérium pozíciója nagyon szilárd, és ezt a kormányfő respektálja. Az egyik a külföldre kihelyezett embereknek a jövedelme, ha egyszer valaki elvállalt egy munkát egy adott jövedelem mellett, akkor hagyni kell, hogy ezt végigcsinálja. Nem lehet menet közben, meccs közben a szabályokat változtatni, ugye ebben itt egyetértés van a kormányzatban. A másik, én most nem szívesen csökkenteném tovább a hálózatot magát, tehát újabb képviseleteket. Azt gondolom, hogy itt megtettük, amit tudunk, és van egy szent témánk, ahol nem csökkentünk, hanem növeljük a ráfordításokat, ez a 2011-es magyar EU elnökség előkészítése.
Akkor hol fog spórolni a tárca? Egyáltalán mennyi pénzük lesz? Ugye most már a csökkentés után idén 44 milliárdnál tartotta.
Igen, hát ennél több pénzünk lesz, tudnék, emelkedik az EU elnökséggel kapcsolatos ráfordítás. Én mintegy 60 milliárd forinttal számolok a jövő évre, miközben rengeteg mindent megtakarítok.
Tehát van egy emelkedés, de az emelkedés nagy része az EU elnökség előkészítésére.
Pontosan,
szolgál.
Pontosan, és közben azóta kiürített ingatlanokat áruba bocsájtunk, és elad a nemzeti vagyonkezelő, úgyhogy vannak források is. Amit nagyon szigorúan veszünk, azok egyrészt a létszámok. Házon belül is, ugye van egy általános kormányzati létszámstopp, megoldjuk a feladatokat a létszámok átcsoportosításával, nagyítóval nézzük a külképviseletek létszámát, hogy hol indokolt, és ott megint csak, ahol igény mutatkozik, azt megpróbáljuk átcsoportosításokkal megoldani. A külügyminisztérium egy óriási világméretű hálózatot tart fönn, 102 városba vagyunk jelen a világba, ugye ez ennyi irodahelyiség, bútor, gépkocsik, stb. A beszerzéseknél is meg lehet takarítani pénzeket, észszerű, okos beszerzéseknél. Átalakítunk pótlékrendszereket, van az úgynevezett nehézségi pótlék, ami az életveszélyes vagy egészségre veszélyes helyekre, azt tényleg a lényegre szűkítjük, hogy ahol indokolt, ott megkapják a megfelelő pótlékot. Hogy mondjam?
Van jutalomstopp például?
Hát jutalomstopp azért nincs, mert jutalom sincsen, úgyhogy...
Hát, azért volt olyan tárca, ahol tavaly még a válság kitörése után azért osztogattak jutalmakat.
Amióta én vagyok a miniszter, azóta ez nem történt meg, úgyhogy... próbáljuk a észszerű keretek között tartani az egészségügyi, családi, iskoláztatás és a többi potlékokat, nyelvpotlékokat. Úgyhogy rengeteg minden történt a tárcánál, és a célja az, hogy az erőket oda koncentráljuk, ahol feladat van, és azt a teljesítményt honoráljuk, ahol valódi teljesítmény mutatkozik.
Az ősz egyik fontos politikai döntése lesz, hogy Magyarországnak meg kell nevezni azt a szemét, akit az Európai, az Új Európai Bizottságba jelölt, találgatások és nevek már olvashatók a sajtóban, de egyáltalán milyennek a technikája? Tehát ki jelöl, hogyan kell eldöntenie, milyen szempontokat kell figyelembe vennie, mennyire kell figyelembe vennie az Európai Bizottság leendő vezetőinek elvárásait, és a többi, és a többi.
Hát a technikája az viszonylag egyszerű és követhető. A tagállamok először kiválasztják az Európai Bizottság leendő elnökét, erre ma egyetlen jelölt van, a jelenlegi elnök, Barroso. Hogyha a kormányfők jóvá hagyták ezt a szemét, akkor az Európai Parlament megszavazza, és ha ez megtörtént, akkor megvan a csapatkapitány, és utána a csapatkapitány gyűjti össze a játékosokra vonatkozó személyjavaslatokat, minden ország a jelenlegi rendben egy személyt javasol. És ez a javaslat a kormányfő részéről hangzik el.
Tehát nem kormánydöntés, vagy nem politikai egyeztetés után, hanem az mindig ez az illetékes ország kormányfőjének a kompetenciája.
Mint hogy a kormányfők testülete az illetékes, az Európai Tanács az illetékes, ennek egyes tagja, az egyes kormányfők teszik személyükben a javaslatot az unió részéről. Nincs semmiféle előírás arra vonatkozóan, hogy a kormányfő hogyan jut el ehhez a javaslathoz. Ez országonként változó. Van, ahol a kormányfő egy személyben vállalja ennek a felelősségét, és ő mond egy nevet, vagy esetleg ugye elő szokott fordulni, hogy a már megválasztott bizottsági elnökkel bizalmas konzultáció, négy szem közti konzultáció kerül sor, és ott esetleg több nevet is mondogatnak. Néha a királyi házasságokhoz, a középkori leánykérésekhez szoktuk ezt hasonlítani.
Fő például saját magát, és mert ugye van olyan pletyka is, hogy esetleg Bajnai Gordon nézte ki magának ezt a pozíciót.
Eljárásilag ez így nem szokás, hanem előfordult már, hát például a
volt kormányfő, aki a
kormányfőből lett biztos, de előtte átadta a kormányt, és akkor más jelölte az ő személyét. A lényeg az, hogy jelölnek egy szemét, és akkor utána a bizottsági elnök dolga az a kirakós játék, hogy kapott neveket, neki be kell tölteni funkciókat, tárcákat, és akkor a nevek és a tárcák közötti optimális elosztást hogyan oldja meg.
Ön szerint milyen szempontokat kell figyelembe venni Magyarországon egy olyan helyzetben, amikor jövőre választások lesznek, minden közvéleménykutatás arról tanúskodik, hogy az ellenzék alakíthat kormányt, ha megnyeri a választásokat, tehát hogy egy közben lesz egy előfordulhat, hogy lesz egy politikai változás is. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a magyar kormányfőnek?
Nézd, ha engem kérdez, akkor azt mondom, hogy külpolitikai szempontból, némi EU-s tapasztalattal a hátam mögött, hiszen én azt mondom,
már,
hogy egyetlen szempont van, egy erős, befolyásos tárcát megszerezni.
Tehát a személy másodlagos, hanem inkább a portfólióra hajtson Magyarország?
Tudnék, 5 évig az ország uniós pozíciói múlnak azon, hogy ki és milyen poszton ül Brüsszelben. Ez lehet nagyon jelentős, és hát lehet kevésbé jelentős.
De mi lehet Magyarországnak esélye? Milyen pozícióra, vagy milyen portfólióra?
Egyes portfóliókat a legnagyobbak leszoktak foglalni maguknak, ugye erről már lehet hallani, de azon túl azt gondolom, hogy itt egy összefüggés van a jelölt és a portfólió között, tehát attól függ, hogy kit, mire javasol az ország, és ez hogyan tudja a bizottsági elnökkel egyeztetni.
De van esélye Magyarországnak mondjuk egy közép erősen fontos pozíció megszerzésére egy olyan korszak után, amikor mondjuk Magyarország nem jeleskedett például a különböző Európai Uniós vállalások betartásában, gondolok például a deficit célok, gazdasági adatok közlése.
Ennek nincs köze az ilyen dolgokhoz. Itt azt kell nézni, hogy aki a listát összeállítja, az mondjuk minden jel szerint Barroso elnök. Mi Barroso érdeke? Az, hogy ő jól teljesítsen majd, és ezt hogy tudja elérni, az, hogy egy erős csapatot állít össze, mert nagyon nagyok a követelmények, elvárások vele szemben. Ezt a tagállamok nyíltan ki is mondták, hogy oldjon meg mindent, kezelje a válságot, vigye előre az uniót, növelje a versenyképességét. Ha Barroso jó javaslatokat kap, akkor azokat fogja elfogadni.
Az őszi szezonban mi Magyarország pár legfontosabb célja az Európai Uniós különböző csúcsértekezleteken vagy tárgyalásokon, vagy az új bizottság létesítése kapcsán milyen témákat fog leginkább előtérbe helyezni?
Mi nagy hívei és előmozdítói vagyunk a Lisszaboni szerződés révbe juttatásának. Szívből kívánjuk, hogy érjen véget ez a nyüglődés, és végre indítsuk el a Lisszaboni szerződés alapján.
Ez inkább az írekkel kell egyébként.
Hát az írekkel aztán reméljük, hogy más nem fekszik keresztbe a sinen, és tényleg mehet a dolog tovább. Hogy zárjuk le ezt az intézményes jogi vitatkozást és várakozást, legyen meg az új alapszerződés, álljon fel az unió az új intézményi rendben, egy szuperelnökkel az élén, egy külügyminiszterrel, akit nem szabad így nevezni, de végül is az lesz, legyen egy erős bizottság, és kezdje el sorra megoldani azokat a feladatokat, amelyek bizony fölhalmozódtak az unió asztalán. Egyik első feladat az európai versenyképesség megerősítése a világban, az éghajlatváltozás, az unió energiaellátása.
Magyarországnak melyik a legfontosabb ezek közül? Leginkább talán az energiára érdemes koncentrálni? Amit...
Mindegyikben vannak fontos magyar érdekek. Én azt mondanám, hogy talán első helyre a leendő költségvetést helyezném, mert ezen múlik majd egy következő 7 éves időszakban az, hogy Magyarország mennyiben támaszkodhat az unió segítségére, támogatására. És hát utána következik minden egyéb program, az infrastruktúra fejlesztés, a szomszédságpolitika, a bővítések, tehát rengeteg feladatot kellene megoldani, és jó lenne, hogyha a tagállamok nem önmagukkal foglalkoznának, vagy a belső rendet cizellálnák, hanem cselekednének.
De itt van még a válságkezelés is, ami Magyarország számára nagyon fontos, hiszen lennének olyan európai uniós források, amelyeket láthatólag nagyon lassan tud csak átcsoportosítatni Magyarország a válságkezelésre.
Jó, ezzel együtt én azt mondom, hogy kiemelkedően jó az uniós alapok felhasználása, ugye ezt számok bizonyítják, és ezt tényleg örömmel látja az ember. Ezt úgy is mondom, mint aki ott ült annál az asztalnál, és hát ugye figyeltük állandóan, hogy a tagállamok miként hívják le, milyen ütemben, és hogyan hasznosítják a pénzeket. Ezzel nincs is gond, inkább a rendszer fönnmaradása az ma számomra egy kérdés, hogy a következő néhány évben, amikor majd megalapozódik a 2014-től 2020-ig terjedő időszakra szóló uniós költségvetés, vajon a befizetők továbbra is ilyen nagy vonalúak lesznek-e, mint eddig voltak, hogy nagy arányban finanszírozzák az unió belső perifériájának a fölzárkózását, fognak-e újabb pénzeket az unió rendelkezésére bocsátani, és aztán a tagállamok miként osztják el ezeket a különböző jogcímek között, mi jut az alapokra, mi jut a transzeurópai hálózatokra, mi jut a szomszédságpolitikára, ezen nagyon sok fog múlni.
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, vendégünk volt Balázs Péter külügyminiszter.